mai alkalommal egy kicsit eltérünk a szoros matematikánktól, nem nagyon. Társadalmi kommunikációs reprezentációról szó lesz egy példán, és ez pedig a nemzeteknek a reprezentációja. Tehát a mai alkalommal nemzetek jövőjével fogunk foglalkozni. Ez kockázatos kérdés nyilvánvalóan. Jövőkutatás az a társadalomtudományoknak egyik legbizonytalanabb ága, ez valamilyen Harry Pottert idézi, ugye, hogy csak a jóslás, a varázslásnak a legbizonytalanabb oldala. Nyilván nem tudunk jósolni, és nem is fogunk, de azért a nemzetek jövőjével kapcsolatos mérlegelésben mindent tudunk mozgósítani, azt hiszem, amit nemzetekről, nemzetközi viszonyokról tudunk, úgyhogy ezt fogjuk megtenni, és közben talán erre a kérdésre is válaszolni, hogy mi a jövője a nemzeteknek, van-e nekik egyáltalán jövőjük. Hát ahhoz, hogy ha esetleg meg tudnánk jósolni azt, hogy mi lenne a jövőjük a nemzeteknek, akkor biztos, hogy két kérdést külön is tudnunk kellene megválaszolni. Az egyik kérdés az, hogy milyen lesz a világ mondjuk 100 év múlva, hát ki tudja, ugye? És milyen lesz benne a nemzeteknek a szerepe, ezt sem nagyon tudjuk. Egy valamit tudunk biztosan, hogy ma a nacionalizmust mondják sokan, itt egy szerzőt idéztem, a nacionalizmust mondják sokan a legsikeresebb ideológiának, ami a társadalmi viszonyokat szervezi. Ideológiákat sokféleképpen értelmezhetjük. A mai alkalommal azt mondom, hogy úgy értelmezzük, mint egy olyan világképnek a fölrajzolása, egy olyan elmélet bocsánat, csak becsukom közben ezt az ablakot. Tehát az ideológiákat úgy értelmezzük a mai alkalommal, hogy a világképet rendezi el, egy olyan reprezentációt ad a világról, amelyben annak bizonyos elemei, jelen esetben a nemzetek el vannak rendezve. A nacionalizmus tehát ezt teszi a mi értelmezésünkbe. Amiről szó lesz ma, egy picit előzetes megjegyzésekről is beszélnénk a nemzetek tudományos elemzéséhez. Ehhez érdemes hozzáilleszteni egy appendixként, vagy egy ilyen előszóként azt, hogy lehet-e egyáltalán nemzeteket elemezni, azután pedig a nemzeti önképet, azonosulást, nemzetközi viszonyokat is kiemelve a nemzetek jövőjével kapcsolatban az európai nemzetek jövőjét érintő talán legfontosabb tényezőt, az európai integrációt, erről fogunk ma beszélni. Tehát nézzük akkor az előzetes megjegyzéseket. Az előzetes megjegyzésekből azt nem is vetítem ki, de fontos tudnunk, hogy a nacionalizmus kutatás, a nemzetek történetének és viszonyainak a kutatása az gyakran érzelmekkel túlfűtött, és sokan azt mondják, hogy kevés tudományos eredménnyel bír. Én most a többi tudományágról nem beszélnék részletesebben, hogy kinek melyik megközelítésben mit tud adni. Nézzük a pszichológiai elemzésnek a sajátosságai. Hogyan tudja a pszichológus vizsgálni nemzeteket, mi a sajátossága a pszichológus perspektívájának, illetve ha elkezdi vizsgálni, akkor mi az a funkció, mik azok az összefüggések, amelyekben a nemzeteket értelmezni tudja. A pszichológus a nem racionális oldalt is tudja vizsgálni, de természetesen a racionális felét is a nemzetekhez való viszonynak, azok reprezentációjának. Jellemző a pszichológusi megközelítésre az univerzalizmus, ami azt jelenti, hogy általános törvényszerűségeket próbál alkalmazni a nemzetekre is. Amikor nemzetekről beszél, akkor csoportokról is beszél, társadalmi kategóriákról beszél, nem csak nemzetekről, tehát minden elmélete, fogalma az tágabb, mint ami a nemzetekkel szorosan kapcsolódna. Jellemző a pszichológiai megközelítésben az okokozati viszonyoknak az elemzése, tehát hogy próbálják a pszichológusok a nemzeteket vagy az okok oldalán, vagy az okozatok oldalán elhelyezni egy összefüggés rendszerben, vagy a következményeiket vizsgálni, vagy az előzményeiket. És az is jellemző, ha okokozatokat vizsgálnak, amellett vizsgálhatnak funkcióját is a nemzeteknek, tehát lehet funkcionális elemzés. Más tudomány ágokban is van erre példa, hogy egy jelenséget a szerepe felől, a betöltött funkciója felől vizsgálnak, a pszichológia is meg tudja ezt tenni a nemzetekkel. Ha ezt megteszi, akkor nézzük, hogy két oldalról is mit tud a pszichológia mondani a nemzetekről, miért fontos a pszichológus, szociálpszichológus számára a nemzet. Egyik oldal az, hogy belülről magyarázhatja a viszonyokat a nemzetek tagjai között. Ehhez a segítségül hívni talán leginkább a pszichológiai elméletek, a szociálpszichológiai elméletek közül a csoportdinamikai elméleteket lehet, vagy azokat az elméleteket, amelyek a közvéleménnyel összefüggésben magyarázzák a társadalmi jelenségeket, hogyan alakul annak közös szimbólumrendszerek, közös mítoszok, közös reprezentáció a világról, illetve hát ennek egy speciális esete a tömeglélektan, amely a közvélemény formálódásának speciális helyzeteit, a tömeg különleges helyzeteket vizsgálja. Azonban a nemzetek vizsgálatának pszichológus oldalról is, de talán más tudományágak felül is, az összehasonlítás egy fontos perspektívája, tehát nem csak belülről vizsgálják a nemzetek viszonyait, hanem összehasonlításban is. Ennek régi hagyománya a nemzetkarakterológia, ami történelem, társadalomtudományok és pszichológia határvidékén évszázados múltba nyúlik vissza. Ennek modern megfogalmazása a szociálpszichológiában a sztereotípia kutatás, ehhez kapcsolódó a szociális identitás elmélete, amely a saját csoportnak a felértékelését igyekszik megérteni és ennek a következményeit nyomon követni, illetve a különféle funkcionális megközelítések a szociálpszichológiában is, mely a csoportok közötti viszonyokat, főként érdekviszonyokat azokból indul ki és azoknak a következményeit vizsgálja. No hát ennyi előzmény után arról, hogy a szociálpszichológiának mi lehet a megközelítése, a specialitása és a haszna a szociálpszichológiai megközelítésnek a nemzetek vizsgálatában. Nézzük elsőként a nemzeti önképet. Amikor azt mondtam, hogy a pszichológia több oldalról közelíthet a nemzetekhez, akkor ugye azt is mondtam, hogy az érzelmeket is hangsúlyozhatja, vagy nem racionális oldalt. A mai alkalommal az érzelmekről kevesebb szó esik, inkább a reprezentációt, tehát inkább a kognitív tartalmat, a reprezentációt fogjuk vizsgálni, és annak is a funkcióit, és azon, annak is a hátterét. Nézzük, hogy egyrészt közösség számára milyen funkcióval szolgálhat a nemzet reprezentációja, illetve az egyén számára mit adhat. A közösség számára nyilván egy rendszert ad a nemzet reprezentációja, tehát kijelöli azokat egymáshoz való viszonyokat, pozíciókat egy nagyobb társadalmi csoporton, kategórián belül, amelyek aztán stabilizálják az interakciókat, illetve olyan általános normákat fogalmaz meg a nemzet reprezentáció, olyan értékeket, normákat, amelyek megkérdőjelezetlenül, automatikusan, minden erőfeszítés nélkül igazítani tudják az embereknek a viselkedését. Ezek emellett hát fontos szerepe van a nemzeti reprezentációnak abban, hogy egy közös sorsot alakít ki. Tehát a nemzet egy közös sorsot alakít ki a közösségben, amelynek eleme az egymásra utaltság, illetve ugyanúgy eleme az is, hogy a szolidaritás mellett a közös célokat tűzik ki együtt a csoport tagjai, ennek érdekében működjenek együtt. Tehát a nemzetnek sok a közösséget szervező szerepe is lehet, és ebben fontos a nemzetet, mint olyat külön reprezentálni, megfogalmazni a közösség számára. A nemzeti identitás emellett az egyén életében is fontos lehet, a pszichológia ugye jellemzően egyéni megközelítésekből vizsgálja a társas jelenségeket is. Milyen szerepet tölthet be az egyén életében a nemzet? Egyébként ugyanúgy, ahogy ugye univerzalista a pszichológiai megközelítés, ugyanúgy, mint más nagy társadalmi kategóriák, a nemzet is betöltheti, szolgálhatja az én képnek a formálását, tehát sokan vágynak arra, hogy valamihez igazítsák, mindannyian vágyunk arra tulajdonképpen. Valamihez igazítsuk a saját én képünket, akkor is, ha megkülönböztetjük magunkat attól a valamitől, amihez igazítjuk, akkor is, hogyha hasonlítjuk magunkat ahhoz a valamihez, amihez igazítjuk, legyen ez társadalmi nem, gender, legyen ez társadalmi, mondjuk egy generáció, a fiatalság, vagy legyen ez a nemzeti identitás, fontosan alakítja az embernek az én képét, ugyanígy befolyásolja az önértékelést is, kisebb-nagyobb versenyeket mindig találunk a nemzetek között, mostanában leginkább ez a dalverseny volt Európában, és hát látjuk azt, hogy beindult mondjuk egy ilyen kis dinamikája az önértékelésnek, de hát ezt ismerjük fel a futballból és sok más olyan kollektív eseményből, amelyik egy csoportot képez, társadalmi nagy csoportot képez, és amelyik nyilvánvalóan visszahat ennek a csoportnak a sikere, vagy kudarca visszahat az egyéni önértékelésre valamilyen formában, nem 100%-ig nem határozza meg teljes mértékben, de mégis befolyásolja. Ugyanakkor egy nagyon fontos pszichológiai funkció, amit kontrollnak is szoktunk általában mondani, de ez nem a világuralomnak a jelzése, hanem azt jelzi, hogy be tudjuk jósolni a világ eseményeit. Tehát, hogy valamennyire a világot érteni tudjuk. A nemzeti identitás, tehát a társadalmi kontrollt is tudja szolgálni. A világnak a reprezentációjában fontos szerepet töltenek be a nemzetek, és ezek egy biztonságos mozgásteret adnak az egyén számára, amelyben értelmezheti a saját pozícióját, esetleg a változásokat is A világ megismerésének nem csak a nemzetkézen fekvő kategóriája, de ez is. Emellett a nemek, a bőrszín és az életkor kézenfekvő a szociálpszichológiai kutatásokban előkerülő kategória, amelyek mentén értelmezzük a társas világunkat, nemzetehez kapcsolódóan egy fontos újabb társadalmi kategória. Na most akkor nézzük már magukat, az eredményeket és ugye a magyar példát is a nemzetekkel kapcsolatban. Sokat beszélnek országimázsról, de viszonylag kevés ezzel kapcsolatos publikált eredmény, a kutatási eredmény, amelyik az országimást mondjuk Magyarországon vizsgálja. Egy 2000-es kutatásban érdekes megközelítést vett a Gallup intézet, megkérdezett magyar válaszadókat, és megkérdezett és külföldieket is, Nyugat-Európában és szomszédos országokban, azt hiszem Szlovénia és Franciaország volt ilyen köre a megkérdezetteknek, lehet, hogy mások is. És azt vizsgálhatjuk most, az adatokat, amik az interneten is elérhetőek, azt szerint elemeztem, hogy a perspektíva mennyiben alakítja a reprezentációt, tehát az országnak a képét, az, hogy valaki kívülről tekint Magyarországra, belülről az mennyire alakítja. Három kategóriát írtam fel, az egyik az, amelyik, amikor egyetért a külföldi szemlélő a magyar szemlélővel, és egy valamilyen jellemzőt fontosnak tart a magyarokkal kapcsolatban, amikor a mások nagyra értékelik, és amikor a magyarok értékelések nagyra az adott jellemzőt. Hát látjuk azt, hogy az egyetértés az olyan kedves és többé-kevésbé semmit mondó, tehát szép tájak és nagy kultúra, hát ez talán az összes országról bókolva elmondja mindenki, hogy milyen szép ez az ország. Ami izgalmas az, hogy amíg a külföldiek, ahogy tekintenek a magyarokra, aztán sok ponton valóban ellentétesen, vagy ahogy tekintettek a 2000-es kutatásban, ellentétesen mozog a saját önképpel. Ez a jókedvűség, optimizmus, ez ugye a magyar önképhez egyáltalán nem illeszkedik. Magyar pesszimista, széthúzó, nem szolidáris, nem törődik a többivel. Tehát itt láthatjuk azt, hogy van egy ilyen különbség, ez elképzelhető, hogy a külföldi jobban lát minket, de hát sajnos lehet egy olyan elképzelésünk is, ezt nem tudjuk, persze ez alapján nem tudjuk eldönteni, hogy melyik az igaz, egy olyan feltételezésünk is lehet, hogy valójában egy ilyen sztereotípia alapján ítél meg a külföldi. Tehát nem az igazságot ragadja meg a külföldi sem, hanem a saját mondjuk kelet romantikájából indul ki, és azt alakítja aztán a magyarokra is, és úgy fogalmazza meg ezt a kicsit ilyen összetartó, derűs, jókedvű, de hát nem különösebben tetrekész világot. Ugye, mert éppen ott van, hogy a tetrekészség az nem nagyon jelenik meg a külföldi képben a magyarokról, sem a sport teljesítmények, amelyekre oly büszkék a magyarok, sem pedig az intellektuális teljesítmények, amelyek szintén nagyon büszkék a magyarok, nem jelennek meg jelentős módon ebben a 2000-es kutatásban az ország képéről formált külföldi véleményben. Tehát mások nem gondolják ezt. Erről majd visszatérünk ezt, hogy ez a dimenzió, ez a kompetenciának a dimenzió, amit az intelligencia és sport teljesítmények, vagy tudományos teljesítmények, kiemelkedő tudományos teljesítmények is jelentenek, ez egy fontos dimenzió a nemzetek megítélésében, és nem csak a magyarokkal függhet össze az, hogy mondjuk egy nyugat-európai nem tekint így a magyarokról, hanem ennek általános sémái is vannak, mégis érdekes talán önmagában is ez a kettőség. Ha a perspektíváknak a különbségét néztük az előbb, külföldiről tekintve, Magyarországról tekintve a magyarokra, akkor nézzük meg az időnek az időjű tényezőt. Hunyadi György kutatásaiban az a szerencsé volt ezekben a kutatásokban, hogy a rendszerváltás közbeesett nagy adat, reprezentatív mintákon végzett adatfelvételekben, amelyek a nemzeti sztereotípiát, saját sztereotípiát mérték fel. És a 81-es és 91-es adatokat összehasonlítva azt látjuk, hogy a magyar önkép is lényegesen változik. Tehát nem csak a kívülről, meg Magyarországon belülről tekintenek másképp a magyarokra, de bizony, hogyha egy nagyon jelentős társadalmi változás közbeesik, ilyen a rendszerváltozás, ez közbeesik, akkor az önkép is nagyon alapvetően alakulhat. Ez a sztereotípiákkal kapcsolatban egyébként szoktuk azt gondolni, hogy azok rigidek, nem változnak a világgal. Azt mutatja, hogyha nem is egyéni különbségekre érzékeny a sztereotípia, de nagy társadalmi változásokra mégiscsak érzékeny, tehát át tud alakulni a saját önkép. Hát a szomorú tény az, hogy valójában leértékelődik a magyaroknak az önképe, tehát valójában alapvetően kevésbé pozitívan, hasonlóképpen, de kevésbé pozitívan látják önmagukat 91-ben, mint 81-ben. Egy másik klasszikus kérdése a nemzeti önképnek az az, hogy hogy tekint magára a nemzet a kultúrnemzet, államnemzet kategóriáin belül. Ezek történettudományban, szociológiában, tehát általában sokféle társadalomtudományban vagy humántudományban megjelenő kategóriák. A pszichológus sajátos módon közelít ezekhez a kategóriákhoz úgy, hogy megkérdezi, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy ezeknek az egyes jellemzői azok mennyire igazak mondjuk például a magyarokra. A lényegében összefoglalva a kultúrnemzet, államnemzetet, nyilván ezzel sokat foglalkoztunk korábban, de hogyha ezt összefoglalnánk, akkor ez annyit lehetne mondani, hogy a kultúrnemzet sokkal inkább a vérség összetartozás, a nyelv szerepét hangsúlyozza, és olyan szokásoknak a szerepét, amelyek kevésbé megragadhatóak, amelyek sokkal inkább értelmezés kérdései, éppen ezért gyakran kötjük a kultúrnemzetet ahhoz, hogy ez egy jó eszköze a kirekesztésnek például, hiszen mindig újra lehet definiálni, mi a nemzet, és akkor azzal szépen jól ki lehet rekeszteni. Ez félig meddig így is van, de azért a nyelvhasználat, a történeti hagyományoknak az ismerete azért mégiscsak valamiféle realitás is az ember életében. Ez a kultúrnemzet együtt. Az államnemzeti felfogást klasszikusan a francia nemzetképre, vagy nacionalizmusra szokták mondani. A nemzeti saját képe a franciáknak az, hogy ők valójában a polgári jogok alapján, a demokratikus játékszabályok alapján alkotják meg a saját nemzetüket, és aki ezeket a szabályokat elfogadja, az minden nemzetnek a része, aki meg nem, az nem. Valójában ez a nemzetiség az útlevéllel kapcsolódik össze, a adófizetéssel, az állampolgársággal és ezeknek az attribútumaival. Gyakran szoktuk megkülönböztetni a kelet-európai és közép-kelet-európai és nyugat-európai nemzeteket úgy, hogy a utóbbiak lennének az államnemzetiek, és az előbbiek pedig valamiféle obskurus kultúrnemzeti képet őriznének magukról. Hát ez a vizsgálat, amit egyébként két jeles szerző is a nemzetkutatásban, ugyanígy György és Sepre György is egybehangzóan ilyesmi eredményekre jutott. Ezek az arányok, ezek azt mutatják, hogy a magyar önképben bizony nagyon hangsúlyos a kultúrnemzeti definíció, az anyanyelv az nagyon fontos. De éppen ennyire fontos az állampolgárság is. Tehát egy államnemzeti jellemző is itt van rögtön, és a magyarnak vallja magát sem kifejezetten egy ilyen a leszármazásból és valami adottságból vezetné le a nemzetet, hanem hát sokkal inkább saját döntésből. Aztán később is azt arra hívnám fel a figyelmet, hogy keverednek ezek a jellemzők. Tehát az állam és kultúrnemzeti jellemzők a laikus reprezentációban a nemzetről keverednek. Itt próbáltam ezt így gyűjtögetni, hogy melyik. Hát látszik, hogy az A és a K az teljes változatosságban keveredik a kettőben. És hát jeles külföldi szerzők, akik vizsgálják a magyar nemzet reprezentációt, hangsúlyozzák azt, hogy Trianon ezügyben egyébként egy érdekes változás is. Tehát hogyha persze nekünk nem tárgyunk, és talán elmélyedni sem tudunk a történeti elemzésekben, kellő mélységben, de a Trianon előtti magyar nemzettudat valószínűleg sokkal kevésbé koncentrált a kultúrnemzeti meghatározottságra, és sokkal inkább az állami kereteknek a megőrzésére. Mondjuk a nemzetiségi konfliktus, amit még talán a középiskolai történelmi tanulmányokban mindenki emlékszik, a 48 környéken is, ami egy alapvető demokratikus változás a magyar társadalom életében, ott is egy fontos problémává válik. A probléma lényege az, hogy az államot akarja megőrizni, és az államnak a fennhatóságát akarja megőrizni a magyar elit, és hát nem annyira a kultúrát hangsúlyozza, vagy a nyelvi összetartozást a nemzet definíciójaként, hanem az ezer éves Szent Istváni államot. Egy összehasonlító kutatásban a 2000-es évek közepén végeztük ezt a kutatást el, többféle ország saját nemzetének reprezentációját vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy bizony a nyugat-európai országokra, így például mondjuk Nyugat-Németország, még Németország éppen egy határeset, de mondjuk, hogyha egy igazi nyugati, prototípikus nyugati országot veszünk, akkor Nagy-Britanniára is jellemző az, hogy hangsúlyosak a kulturális szempontok. Ezek a kulturális szempontok egyébként elválnak az államnemzeti szempontoktól. Tehát azt lehet mondani, hogy amit a tudományos reprezentáció elválaszt két ideál típusként, államnemzeti nemzetfelfogásként és kultúrnemzeti nemzetfelfogásként, az megjelenik a hétköznapi gondolkodásban is, de nem úgy jelenik meg, hogy egyik megvan a bizonyos nemzeteknél a hétköznapi ember fejében a saját nemzetről, a másik meg nincs meg, hanem úgy jelenik meg, hogy mind a kettő megvan. Valójában azt lehetne mondani, hogy ha van különbség, és az adatoknak a mély jellemzésében nem mennék itt bele, de van különbség, akkor valójában az a különbség, hogy a nyugat-európai válaszadóknál fölzárkózik az államnemzeti reprezentát. Azok a szempontok, mint közös hadsereg, közös adó, közös jóléti szolgáltatások, társadalombiztosítás, ez inkább fontos lesz, mint mondjuk a magyar válaszadóknak, de nem a kultúrnemzeti viszont mind a kettő válaszadói csoportban nagyon fontos. Tehát nem abban van a különbség, hogy ilyen az eltűnne, és csak az államnemzeti szempontok lennének fontosak mondjuk egy angol válaszadónak. Az van, hogy az is fontos, hogy angolul tudjon az illető, hogy az angol kultúrát ismerje, az angol tradícióban benne legyen, és hát egy közös sorsot érezzen, de persze az is, de sokkal fontosabb, mint a magyar válaszadónak az, hogy közben meg az államnemzeti jellemzőket is fontosnak ítéli az angol. Tehát ennyit az önképről, és ezen is belül is a reprezentációról, és egy másik téma az a nemzetközi viszonyoknak a kérdése, az hogyan jön, és a jelentős mások hogyan jönnek a nemzetképhez. A szociálpszichológiában általában is, és valószínűleg nemzetkutatásokból jött egyébként a szociálpszichológiában ez az általános jellemző, hogy a csoportokat kontrasztban szokták vizsgálni, tehát a saját csoport, ott mindig egy másik csoporttal való kontrasztban vizsgáljuk. A legtöbb csoportnak a meghatározásához fontosak a mások, azok, akikhez képest a csoport meghatározza magát. Én itt most a nemzetközi viszonyokban jól használható sémát, tartalmi sémát hoznám csak ide, ami jeles amerikai szerzőknek, a Alexander Herman és Marilyn Brewer-nak a sémája, ahol a csoportok közötti érdekviszonyokat, vagy a csoportok közötti viszonyoknak a sokszínűségét, sokoldalúságát próbálják a képpel, ami kialakul a másik csoportról, összefüggésbe hozni. Ez a politikatudományban, a nemzetközi viszonyokban is egy élő tradíció, tehát a külpolitikai döntésekben vizsgálják azt, hogy a másik csoportról milyen szempontok alapján alakul ki a külpolitikusnak, hogy a politikai döntést meghozónak, hogy ilyen döntés lehet mondjuk a háború viselésű esetben, de ilyen döntés lehet adott esetben a együttműködés, a gazdasági vagy kulturális kapcsolatoknak az erősítése, illetve azoknak a leépítése. Tehát, hogy milyen szempontokat vesz figyelembe egy döntéshozó, egy politikus, akkor, amikor egy másik nemzettel ilyen döntéseket hoz. Ezt elemzi a politikatudomány, politológia, ennek is ezen belül is a nemzetközi viszonyoknak a kutatói, és ehhez kapcsolódhat ez a pszichológiai elemzés, amelyek meg is tettek, az amerikai kutatók kapcsolták is ezt a két tradíciót, az imás fogalma kapcsolja össze ezt a két tradíciót, ők használják a politikatudományban és nemzetközi viszonyok elemzésében az imás, a nemzeti imás fogalmát, mi is használjuk az imás fogalmát, és ezt a sztereotípiával összefüggésbe hozzuk. No, tehát mi az a három szempont, ami befolyásolhatja a másik országról kialakult imást, ez szerint az elmélet modell szerint? Az, hogy a célok egybeesnek-e vagy nem, tehát a másik országgal konfliktusosak-e a célok, vagy pedig egy harmonikusak, egy irányba mutatnak. Milyen a státusza a másik országnak? Ez ilyen kulturális-gazdasági státusz, tehát hogy egy domináns státuszban van a másik ország a saját országhoz képest egyenlő, vagy egy ilyen alacsonyabb rendűnek tűnik, illetve a nyers hatalom a nemzetközi viszonyokban ugye az egyik legfontosabb jellemző, ezt a pszichológusok nem sokszor hangsúlyozzák, de hát nyilván a geopolitikai erő, egyszerűen csak a nagysága az országnak, a gazdasági ereje, a hadseregének a nagysága ezt befolyásolja. Ezt a három szempontot vizsgálják, és ahol a célok egybeesnek, a státusz egyenlő, és a hatalom is egyenlő, azt egy szövetséges képben, alapvetően egy pozitív és bizalomteli képben látják megfogalmazódni, tehát hogy az fog ebből következni. Ha egyenlő a státusz, egyenlő a hatalom, viszont a célok azok ellentétesek, akkor pedig jön belőle az ellenség kép. Ez a legtipikusabb két kép ugye a nemzetközi viszonyokban, ugye vannak szövetségesek és ellenségek, de nem csak ilyen szereplői vannak a nemzetközi arénának. A nemzetek egy részét alávetettként is értékelheti a politika is és a hétköznapi ember is, ahol a legfontosabb az, hogy a hatalom és a státusz is kisebb, és hát a célok pedig ellentétesek. Itt ugye ez ilyen gyarmati viszonyt lehet itt elképzelni. Egy nagyon érdekes image, az a barbár image, A barbár eredeti jelentése is ugye a római birodalommal szembeni alacsonyabb kultúrát jelentő, de nagyobb katonai erőt, nagyobb szervezettséget jelentő hát európai népek, korabeli Európáról beszélünk persze. És tehát itt a célok nyilván ellentétesek, a hódítás jön itt is közbe, ami egy kis konfliktust okoz, illetve a státusz, és az viszont alacsonyabb meglepő módon a barbárnál, mint a saját csoporti, és viszont hát a hatalom az megint csak erős. Ez nem csak nagyon régen volt erről szó, hanem mostanában is van erről szó, mondjuk, hogyha a magyar közvéleménynek a rendszerváltás előtt mondjuk a szovjet képét vizsgáljuk, akkor abban vannak erre utaló jelek, hogy ott azért ez nem egy kifejezetten pozitív viszony. Nyilván az imperialista hódító viszony az egyszerű bizonyos értelemben, mert az egy kulturálisan magasabb rendű és nagyobb erővel rendelkező külső csoportot jelent. Az erőt ilyenkor a kompetenciának a tulajdonságaihoz kötődik, tehát ha hatalmasnak gondoljuk és magas státuszúnak, akkor főként az intelligenciában, szorgalomban és sikerességben ismerjük el a másik csoportot. A célok egybeesése és a bizalom pedig főként a szociabilitással függ össze ennek a jellemzőivel. Ezzel kapcsolatban nehezen lehet talán látni ezt a képet, de izgalmas kép. A közép-európai összehasonlító kutatás ez, holland szerzők csinálták, de nagyon érdekes eredményre jutottak. Lényegében arra, hogy a közép-európai országok magukat minden pszichológiai elmélettel szemben is, vagy hát azokba csak alaposabb elemzéssel beleilleszthető módon kevésbé látják pozitívan, mind a moralitás, mind a kompetencia szempontjából. Az önkép és az egymástól kialakított kép az kevésbé pozitív, míg a nyugat-európai országok kapcsolatban pedig egy kifejezetten pozitív kép él. Ezzel az előbbi modellel nyilván magyarázhatjuk ezt, hiszen a közép-európaiak, hogyha Európán belül vizsgáljuk a dolgot, a közép-európaiak a saját helyzetüket valószínűleg kevésbé privilegizált helyzetnek látják, és ilyen értelemben a saját önkép az nem olyan felhőtlenül pozitív, egymást is azonban persze leértékeli, és akiket meg társadalmi pozícióban pozitívabbak látnak, a németek, franciák, angolok, azokat pedig nyilván pozitívabban is ítélik meg sztereotípia imás formájában. Akkor hát az utolsó kérdésünk ugye az, hogy van-e jövője a nemzetnek, térjünk vissza ez a kérdéshez. Egy bevezető kérdés hogy a globalizáció ellentmond-e a nemzeti identitásnak. Sokan úgy gondolják, hogy igen, tehát ha globalizálódik a világ, akkor csökken a nemzeti identitás. Én azt mondom, hogy talán nem szükségszerűen mond a két tényező egyben, egymásnak ellent. Az viszont egész biztos, hogy a globalizáció valamit jelent a nemzetek szempontjából is. Nem tartható fenn az elzárkózás, ami jellemző volt a nemzetekre. Alkalmazkodniuk kell egymáshoz, sokkal inkább nemzetállamoknak. És ami fontos, hogy a globalizáció egy nagyon alapvető társadalmi változás, amelyhez minden nemzet politikai elitje, közvéleménye, hétköznapi emberei a maguk módján alakulnak, és ha újra fogalmazzák a nemzetüket a globalizációban a különféle nemzetekhez tartozó közösségek, hát tényleg hát elit és hétköznapi emberek, akkor lehet, hogy valakik sikeresebben fogalmazzák újra a nemzetüket, és valakik kevésbé sikeresen fogalmazzák újra a dolgot. Nincs ennek általános receptje annak, hogy milyen egy globális világban egy nemzet. Látunk most is egyébként nagyon erős nemzetidentitásokat, kevésbé erőseket, visszaerősödőket, multikulturalitásban feloldódóakat, szóval nincsen egy általános tendencia ebben. És itt Magyarország határhelyzetben lehet, hogy a saját nemzeti identitását hogy tudja újra fogalmazni, úgy, hogy a nacionalizmushoz, nemzeti érzéshez tartozó korábbi attribútumokat, amit a globalizáció felülír, így a kizárólagosságot, elhatárolódást, azt el tudja eliminálni, tudja a saját nemzetképéből, és a helyett egy másik önképet tudja megfogalmazni. Egy apró információ csak azzal kapcsolatban, hogy Európának mi lehet a szerepe a nemzettel kapcsolatban. Szintén ez a 2000-es évek közepén végzett kutatásunk, ami összehasonlító európai kutatás, azt mutatta, hogy a saját csoportokat, ahol a település, ahol lakik, a régió, amiben lakik, és a nemzet volt, másként kezelt, és sokkal közelebbinek gondolták válaszadók, mint a más csoportokat. Itt akár kisebbségekről volt szó, akár külföldi másokról, mint amerikaiakról, európai válaszadók alapján. Tehát ez egy általános pszichológiai tendencia, hogy a saját csoport fölértékeli és el is különíti a másik csoport. Az, ami ebben a szempontból érdekes az, hogy Európa az közbűl volt. Tehát ha látják, akkor ugye arról van szó, hogy az európai sága az félúton van az európai válaszadóknak a hagyományos saját csoportoktól és a hagyományos külső csoportok között van félúton. Kérdés az tehát akkor, hogy megszűnnek-e az európai nemzetek, most már erre fókuszálva egy kicsit a kérdésünket, hiszen nem általában a nemzetekről beszélünk. A nemzetek maguk Európában alakulnak ki egyébként, könnyen elképzelhető, hogy Európában is szűnnek meg legelőször, tehát miért ne, ha már itt vannak leghamarabban. Mi az, ami az európai nemzetekkel kapcsolatban fontos azért tudnunk ezzel a választ megfogalmazásához? Aztán az eddigiekben is látszott, hogy pszichológiai funkciójuk van a nemzeteknek. Az emberek nemzetben gondolkodnak jelenleg. Ennek a megváltoztatása az egy hosszadalmas folyamat. Biztos, hogy meg lehet tenni, de hosszabb távon alakul ki. Jelenleg erre olyan nagyon sok jel egyébként nincsen, hogy ezt elvetnék az európai emberek a saját nemzetükkel való azonosulást. Nyilván van pszichológiai funkciója mellett történeti gazdasági és politikai funkciója is a nemzeteknek. Itt jön az az alaptétel, amit ugye Michael Billig legelején idéztem meg az előadásnak, Michael Billiget, aki azt mondja, hogy ideológiaként a legsikeresebb a nacionalizmus jelenleg. Tehát tényleg, hogy a történeti politikai és gazdasági funkciója kevésbé lesz a nemzetnek, akkor átalakulhat persze alaposan. De hát erre utaló jelek is azért vegyesek. Az, amit mi pszichológusként fontos leszögeznünk, az, hogy pszichológiai realitásként mindenképpen ma is mérhető a nemzet, és fontos a válasz a hétköznapi embernek is, elitnek is. Ahogy láttuk, a nemzeti identitás nem áll feltétlenül ellentétben az európai kötődéssel. Annak a részleteit nem mutattam be, hogy a kultúrnemzet államnemzeti megkülönböztetés kapcsán hangsúlyoztam, hogy ugye két faktora vagy tényezője is lehet a komponense a nemzet reprezentációnak, egy ilyen kulturális komponens, meg egy állam nemzeti komponens. És hogyha ezt a két komponenst megnézzük az Európa reprezentációban, mi ezt megtettük, akkor azt látjuk, hogy ott nyilván hangsúlyosabb az ilyen a közösségnek az ilyen racionális törvényi keretei, amelyeket hangsúlyoznak a válaszadók, és a közös sors, meg a közös leszármazás az kevésbé hangsúlyos. Tehát azt látjuk, hogy Európa kép és a nemzet képe összeilleszthető ilyen szempontból, hiszen az egyik talán inkább a kulturális összetevőket hangsúlyozza benne a közös sorsot és a közös leszármazást, és a másik pedig inkább a racionális kereteit a társadalmi együttműködésnek. Azonban könnyen elképzelhető, és ez tulajdonképpen a európai nemzetek megszűnésének ez lenne az igazi oka, nem annyira a globalizáció, ami főként egy gazdasági folyamat. Kosári Domokos bölcsen állapítja meg, hogy a nemzetek kialakulásakor is a tőke nemzetközi volt, tehát a 19. században sem beszélhetünk ugye nemzetekhez szorosan kötődő tőkéről Európában, tehát az nem egy olyan óriási változás, hogy a globalizáció folyamán a tőke átalakul. Nyilván a kulturális átalakulások, amik a globalizációhoz kapcsolódnak, már sokkal fontosabbak, és még fontosabb az, hogy Európa tud-e át tudja venni azt a szerepet a hétköznapi emberek életében, amit a nemzetek manapság minden felmérés szerint, ami a szerepük minden felmérés szerint, és ez pedig az, hogy az elsődleges kulturális csoportja a személynek az a nemzet. Ha ez megtörténik, akkor nincs idője a nemzeteknek. Ha nem, akkor meg van. Tehát a legjobb válasz persze mindig ilyenkor a feltételes válasz, egy komoly jóslatban. Nem tudjuk nyilván megmondani, hogy mi lesz 100 év múlva a nemzetekkel. Az biztos, hogy jelenleg fontos szerepet töltenek be a hétköznapi ember és a politikai, gazdasági döntéshozók életében is, és hogy ez a szerep, ez változhat akkor, hogyha más társadalmi kategóriák át tudják venni ezt a szerepet. Erre egyenlőre olyan nagyon markáns jeleket nem látni. Hát köszönöm szépen a figyelmet!